Jó reggelt kívánok, tisztelettel és szeretettel üdvözöllek benneteket, akik itt vagytok az imaházban benneteket, de azokat is, akik online kapcsolódnak hozzánk. Nekem most nagyon jó volt ez a dal, köszönöm. Ez a harmadnap felkelt a nap Krisztus a sírból feltámadt, most kicsit libabóres lett a hátam tőle. Marci aranyos volt, azt mondta, hogy úgy érzi, hogy Isten azt üzeni nekem, hogy ne izguljak nagyon, mert mondta neki, hogy izgulok, hanem hogy élvezzem az igehirdetést. Hát megpróbálom, de az igazság, hogy egy olyan témáról van szó, amivel nekem ilyen mindennapos problémáim vannak. Emlékeztek rá, hogy János egy nagyon izgalmas tanítási tervet rakott össze az évre. Az Úr Jézusnak a megismerése áll az igehirdetéseknek a központjába, arra fogunk fókuszálni, hogy ki is ő, kibe bízunk, ki az, akire rábíztuk az életünket és az örök életünket, akit követni akarunk, amíg itt a Földön járunk, és aki a reménységünk a jövőre nézve, az örökkévaló jövőre nézve is. És a sorozat mai témája nagyon izgalmas. Mondtam, hogy nekem mindennapos bajom van vele. Az Úr Jézus megkísértésének a története a mai igénk. És hát nagyon tanulságos. Ugye az Úr Jézus mielőtt elkezdte a nyilvános szolgálatát, két dolog történt. Egyrészt bemerítkezett, megkeresztelkedett, ezzel kifejezte, hogy sorsközösséget vállal velünk, magára veszi a mi sorsunkat, és elindul azon az úton, ami neki nagyon sokba került. És a másik, hogy egyből ezután nem elindult a szolgálatába, hanem kiment a pusztába 40 napra a léleknek az ösztönzésére. Egy ilyen lelkileg fókuszált időszakban volt benne, hogy fölkészüljön erre a 3 éves szolgálatra, és hát ugye olvassuk, hogy a gonosz megkísértette őt ez idő alatt. Milyenek a jelentősége, hogy Jézus is megkísértetett? Miért volt erre szükség? Mit tanulhatunk mi ebből? Jó lenne, ezek a kérdések ott lennének bennünk, amikor ezzel foglalkozunk ma ezzel a témával. Tehát nem egy olyan témáról lesz szó, amely ne lenne nekünk mindennapos tapasztalatunk. Mégis az a helyzet, hogy azért jó, ha tudatában vagyunk annak, hogy néha nem ismerjük föl ezeket a helyzeteket, vagy nem is olyan könnyű felismerni ezeket a helyzeteket. A gonosz ott van körülöttünk, nem mond le arról, hogy végezze a munkáját, és hogy elérje a célját bennünk, vagy általunk, vagy körülöttünk, ez a tétje ennek a témának. És hát sok hasznos dolgot tudhatunk meg őróla, a stratégiájáról, arról, hogy Jézus szerint hogy lehet ezzel megküzdeni. Tehát egy nem látható, sötét misztérium vesz bennünket körül, jelen van, hatni akar ránk, ott és akkor és úgy, ahogy néha nem is számítunk rá. Kicsi és nagy összefüggésekben egyaránt aktív. Láthatjuk magunk körül a globális világpolitikai folyamatokban, hogy bizony nagyon hatékonyan teszi a dolgát, de azt is tudnunk kell, hogy csak egy-két emberi sorsot tett tönkre, az is neki megéri, ezért szívesen bemegy egy nevelőintézetbe, ugye ez most egy napi téma. Tehát fontos tudatosítani magunkban, hogy itt van. De ez a történet, a megkísértésnek a története, ez az evangéliumnak is a részét képezi, az örömhírnek a részét képezi, ezért szerepel mind a 3 szinoptikus evangéliumban, és ezzel a Biblia hangsúlyozza, hogy nagy a jelentősége ennek a témának. Volt valaki, akivel a gonosz nem boldogult. Ez egy nagyon fontos üzenet az evangéliumnak. A jó hír része, hogy Jézus győzelme, az a mi győzelmünknek is a forrása lehet. De ebből a történetből nem csak erőt meríthetünk, hanem tanulhatunk is belőle, hogy megnyerjük Krisztussal együtt azokat a csatákat, amiket nekünk kell megnyerni. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy a beosztás szerint a Lukács evangéliumához lapozzunk, a Lukács evangéliumának a 4. részét keressétek meg, legyetek szívesek a Bibliában vagy a telefonon, attól függ ki, hogy olvassa a Szentírást. Keressétek meg, és olvassuk együtt ezt a szakaszt, és álljunk föl, és így olvassuk közösen. Ezzel fejezzük ki Isten és az ő igéje iránti tiszteletünket. Tehát Lukács evangélium a 4. fejezet, első 11 vers. Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a lélek indítására a pusztában tartózkodott 40 napon át, miközben kísértette az ördög. nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Ekkor az ördög így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré. Jézus így válaszolt neki. Megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki. Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tiéd lesz mindez. Jézus így válaszolt neki. Megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ezután elvitte őt Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki. Ha Isten fia vagy, vesd le magad innen, mert megvan írva, angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged, és tenyerükön hordozzanak, hogy meg ne üsd a lábadat a kőben. Jézus így válaszolt neki, megmondatott, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Amikor az ördög elvégezte minden kísértését, eltávozott tőle egy időre. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük ezt a napot neked, köszönjük, hogy ahogy itt az utolsó énekben szó volt róla, ez a nap arról szól, hogy te feltámadtál, hogy üres volt a sír, hogy te élsz, és köszönjük az ígéretet, hogy kész vagy jelen lenni ott, ahol a te nevedben összejönnek. És most szeretnénk ezt megvallani, hogy erre van szükségünk, hogy veled találkozzunk. Szeretnénk, hogyha az igéből is te lépnél elő, segíts nekünk most itt lenni, jelen lenni a te számodra. Kérünk, hogy a te lelkeddel nyisd ki a mi szívünket, az értelmünket. Segíts nekünk, hogy ott legyünk előtted, és engedjük, hogy dolgozz bennünk. Köszönjük az igét, és kérünk, hogy használd úgy, ahogy te jónak látod. Amen. Foglaljatok helyet. Hát az emberek hozzáállását ez a témához két véglet jellemzi. Ugye vannak, akik tagadják a személyes gonosz jelenlétét. Tehát azt gondolják, hogy az ördög, ezt kitalálták a mindenféle vallások képviselő, hogy ezzel riogassák az embereket. Tehát a gonosz, a személyes gonosz jelenlétét és létezését tagadják, de magának a gonoszságnak a jelenlétét azt ugye nem tudják letagadni, mert hogy az mindenhol megjelenik. Számtalan formája van. Viszont ennek a magyarázatát, ezt ugye máshogy adják, mint ahogy ezt a Bibliában látjuk. A gonosz jelenségét azzal magyarázzák, hogy ez egy ilyen evolúciós törvényszerűség, hogy küzdeni kell a fennmaradásért, és hát ennek a küzdelemnek vannak áldozatai, meg elég csúnya módszerei, de hát végül is a faj fenntartás, stb. Stb. Mások azzal magyarázzák ezt, hogy tudatlanság van mögötte, hogyha az embereket a tudatlanságból sikerülne kiemelni és felemelni a tudással, akkor másképp viselkednének. Vannak, akik ilyen biokémiai anomáliákra vagy pszichészavarokra vezetik ezt vissza. Lényegében egy picit mindegyikben ott tud dolgozni a sátán, szóval nem arról van szó, hogy ezekben az elképzelésekben részben ne lenne igazság. De az a helyzet, hogy a Biblia azt mondja, hogy ettől komolyabb a baj, van egy személyes gonosz, aki aktív, hatékony, nem sokáig, de még igen. A másik véglet az, hogy valakik mindenben, minden bokor mögött az ördögöt sejtik, és még a kávéskanálból is kiűzik az ördögöt, anélkül nem keverik meg a kávét, szóval ez a másik véglete a dolognak. Ők elfelejtik az emberek felelősségét, ami a szabadságukból fakad, hogy választhatják a jót is és a rosszt is. Állhatnak Isten mellé, és kérhetik az ő segítségét egy helyzetbe, bármilyen nehéz is, és választhatják a rosszabbik utat, és ezzel akkor a gonosz nyert meg egy helyzetet magának. Szóval az a helyzet, hogy Jézus Krisztusnak a személyét, az ő munkájának a lényegét, az ember problémájának a mélységét, az igazi mélységét, a megváltásnak a jelentőségét, azt nem igazán lehet megérteni és a magunkévá tenni, ha ebben a kérdésben tagadjuk, lebecsüljük, vagy akár túlbecsüljük a gonosznak a jelenlétét és a munkáját a világunkban is, de a személyes életünkben is. Bizonyos problémákkal azért nem tud az egyes ember, vagy akár társadalmak megküzdeni, mert amiről itt a Biblia beszél, ez a diabolikus együttható, ezt kihagyjuk a megoldó képletből. Mást akarunk rendbe tenni, nem veszük észre a legnagyobb problémát. Úgyhogy mindjárt az elején szeretnék fölvetni két olyan félreértés, ami erre a történet rácáfol, ami a kereszténységben ott él, a kísértésekkel és a próbákkal kapcsolatban. Az első ilyen dolog, hogy azt gondolják sokan, és talán beleestünk már mi is számtalanszor ebbe a hibába, hogy vannak védett helyek, például a templomok, imaházak. Vagy vannak gyakorlatok, mint amiről itt olvasunk, hogy Jézus 40 napon át böjtölt, imádkozott, az atyát kereste. Tehát vannak ilyen lelki gyakorlatok, ilyen időszakok, szent ünnepek, stb., amihez a gonosz nem fér hozzá, és nem kell számolnunk vele ezekben a helyzetekben, ezeken a helyeken, vagy eközben, miközben ezeket a gyakorlatokat végezzük. De ugye itt azt olvassuk, hogy Jézus a Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a lélek indítására a pusztában tartózkodott 40 napon át, ugye imádkozott, böjtölt, készült a szolgálatára, és eközben megkísértette őt az ördög. És ha a nagyobb kontextust is megnézzük, tehát hogy ez a történet, ezt mi előzi meg? Mi történt ezelőtt? Akkor ha megnézzük, ott a Lukács evangéliumnak a harmadik rész végén olvashatjuk Jézusnak a bemerítési történetét. És ott három különleges dolog történik. A Szent Háromság manifesztálódik. Mondhatjuk, hogy ettől döbbenetes dolog ezen a bolygón, amikor a Szent Háromság ilyen erővel kinyilatkoztatta a jelenlétét, talán nem is történt, mert azt olvassuk, hogy Jézus bemerítkezett, tehát a fiú, ugye ezzel sorsközösséget vállalt velünk, magára vette a mi sorsunkat, hogy aztán ezt megváltoztassa. Az atya megszólal, és azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, és azt olvassuk, hogy a Szentlélek pedig galamb formájában leszállt Jézusra, és tudjuk, hogy innen kezdve végig vele volt minden egyes helyzetben. Hát mondhatnánk, hogy ez aztán az Isten élmény. Tehát, hogyha van igazán Isten élmény, hát ez egy Isten élmény. Ezt követi ez a pusztai kintléte Jézusnak, és ez a lelki gyakorlat, ez az Istenre fókuszáltsága, az ima és a böjt, és hát mondhatnánk, hogy hát ez meg egy olyan szent lelki gyakorlat, hát ezekhez az ördög aztán nem tud hozzáférni. Mégis azt látjuk, és ez az előzmény, meg ez a helyzet is azt mutatja, hogy ez a különleges Isten élmény torkollik bele egy kísértés élménybe. Tehát az az elképzelésünk, hogy vannak azok a helyek, vannak azok az idők, vannak azok a gyakorlatok, amik védenek minket, mint egy ilyen szent burok, és végre kiengedhetünk, lazíthatunk, úgy gondolhatjuk, hogy na, ha valahol, akkor most és itt, és eközben nem kell számítanunk a gonoszra. Erre a Biblia rácáfol. És azt tanítja ezt, az első dolog, amit láthatunk, és meg kell értenünk, hogy hát sajnos az általánosan elterjedt nézet, hogy az ördög fél a szentelt víztől, ez nem igaz. Nem fél a szentelt víztől. Nem fél az imádságtól se, nem fél a böjttől se, nem fél a gyülekezetbe járástól se, meg a bibliaolvasástól se, itt is idézgeti ő is a Bibliát, elég otthonosan mozog benne, igaz, hogy csűri csavarja úgy, ahogy kell. Szóval nem fél ezektől, sejt benne egy lehetőséget, hogy talán hozzáfér valamihez. Szóval nagyon fontos ezt meggondolnunk, hogy pusztán az, hogy valamilyen vallásos közegben élünk, mozgunk, és vannak ilyen gyakorlataink, ez nem tesz minket védetté. Csak hogy egy történelmi példát mondjak erre, hogy a gonosz mennyire nehezen fölismerhető sokszor a hívőknek is. Annak idején Németországban az egyházak nagy része örömmel fogadta Hitlernek a fellépését, és állt mellé. Nagyon kevesen, például Bonhoeffer, de nagyon kevesen ismerték azt föl akkor és ott, hogy itt valami nagyon nincs rendben. A vallásos szólamok, amiket még akkor mondott a náci párt, igazából csak ellepleszte a gonoszt. Szóval nem tiszteli a szent helyeket, a szent időket, a szent gyakorlatokat, keresi a fogást és a lehetőséget, hogy ilyenkor talán kiengedünk, és jobban támadhatók vagyunk. Itt is nem tartott a tiszteletbe azt, hogy Jézus miért van a pusztában, hogy fókuszált időszaka van, hogy a küldetésére készül. Pont ezért belelépett. A másik ilyen kicsit félreértés jellegű megközelítése nekünk keresztényeknek a kísértés próba tekintetében ez a különbségtétel, és az, ahogy ehhez viszonyulunk. Tehát, hogy különbséget teszünk a kísértés és a próba között. Ugye itt egy olyan eseményről olvasunk, ami egy időben két cselekvő alanyról szól. Egyrészt azt látjuk, hogy ott van a lélek, azt mondja róla itt a Szentírás, hogy a lélek indítására a pusztában tartózkodott, és ott van az ördög, aki belelép ebbe, és megkísérti. Két szereplő, két alany, aki Jézusra akar hatni. Ugye meglepő lehet ez számunkra, hogy hogyan lehetséges ez, hogy hát a szent léleknek a munkájának nem az volna az értelme, hogy Jézus támogassa, és az is, hogy védje akkor ezektől a szituációktól. Tehát pont, hogy a Szentlélek kiviszi egy olyan közegbe, egy olyan helyzetbe, ahol a gonosz is meg tud jelenni, és esetleg pont támadni tudja a legszentebb dolgot, amiért Jézus emberré lett a küldetését. Akkor most mi van ilyenkor? Ugye a nehéz nekünk ebben az, hogy megtanultuk ezt, hogy különbséget tegyünk. Megkülönbségtünk a próbánk és a kísértések között, és nagyjából az a logikánk, hogy a próbának a forrása Isten, innen lehet tudni, hogy az egy próba, a kísértés forrása Sátán, innen lehet tudni, hogy az meg egy kísértés. Az egyiknek a célja, a próbának a célja, ugye ez a másik, ami miatt segít nekünk különbséget tenni, hogy kiderüljön, hogy hol tartunk lelkileg az érettségben, és hogy a próbát kiállva fejlődjünk. A kísértésnek a célja pedig az, hogy elbukjunk, és ezzel megromoljon Istennel a kapcsolatunk. És ez valahol ez igaz, de arra a Biblia rácáfol, hogy ezt így szét lehet választani, és azt lehet mondani, hogyha be tudjuk azonosítani, hogy na most melyikről van szó, akkor tudjuk, hogy mit kell tenni. Hát ez nem így van. Ez a történet azt mondja, hogy ez a szituáció Jézus számára nem egy vagy-vagy helyzet volt, hogy vagy próba, vagy kísértés, hanem egy is-is helyzet volt, hogy az egyszerre volt próba is, és egyszerre volt kísértés is. Ugye a magyar fordítású bibliák közül a legtöbb próbál segíteni nekünk egy picit beazonosítani ezeket a helyeket a Szentírásban, és hol próbának, hol kísértésnek fordítja. De jó, ha tudjuk azt, hogy az eredeti szövege az Új Szövetségnek egyetlen egy szót használ erre. Nincs olyan, hogy két szó, hogy az egyik a próba, a másik a kísértés, hanem egyetlen egy szót használ erre, mert hogy ezekben a nehéz, kritikus helyzetekben mind a kettő benne van egyszerre. Ez azt jelenti, Isten is és a Sátán is aktív ezekben a helyzetekben. Ugyanaz az élethelyzet jó arra, hogy próbaként fejlődjünk és győzzünk, és ugyanaz a helyzet jó arra is, hogy megkísértve elbukjunk. Tehát nem biztos, hogy az a kérdés segít nekünk, hogy egy kicsit a múltra nézve azt kérdezzük meg, hogy ki volt ennek a helyzetnek az okozója? Isten vagy a Sátán? Nem biztos, hogy ez segít. Itt sem ez volt a kérdés. Lehet, hogy jobb lenne a jövőre fókuszálva kérdezni, és azt a kérdést föltenni, hogy mit szeretnék, mi legyen a kimenetele ennek a kritikus helyzetnek. Ez két szempontból is jó kérdés, az egyik, hogy a felelősségünket segít komolyan venni és magunkra venni, mert ugye én mit szeretnék, hogy ebből a helyzetből mi jöjjön ki? Ezt a kérdést fontos föltenni. A másik, hogyha ezt kérdezzük, akkor fókuszt áthelyezzük a nehézségről a kimenetre. Hogy mit is akarok én itt? Föladom, és akkor a gonosz nyer, vagy nem adom föl, és harcolok, és számíthatok, hogy a Szentlélek ebbe belelép, és segít megnyerni ezt a helyzetet. Tehát, ha egy nehéz helyzetbe találjuk magunkat, akkor nem biztos, hogy ez a logika segít nekünk eldönteni, hogy most mi a tennivaló. De az a kérdés, hogy mit szeretnék, hogy mi legyen a kimenete, Isten dicsősége, vagy Isten országának és nekem a szégyene, akkor ez segít eldönteni, hogy most akkor küzdök, vagy feladom. Ha úgy döntök, hogy nem adom fel a Szentlélek, aki jelen van, látjuk ebben a megkísértés történetben is, mellénk fog állni és segíteni fog bennünket. Szóval egy nehéz helyzet az egyszerre próba is és kísértés is, és Fontos azt is akkor helyre tennünk, hogy egy kísértés önmagában még nem bűn. Amikor szembe kerülünk egy olyan helyzettel, amiben érzünk egy vonzást a rossz felé, ez még önmagában nem bűn. Ha a kísértés megfogan a szívünkbe, azt írja Jakab apostol, akkor az bűnt fog szülni, mert kívánsággá válik, és elindulunk egy lejtőn. De amikor egy ilyen helyzetbe kerülünk, ez még nem bűn, lehet választani a jót. Ezek után szeretnék két ilyen stratégiát mutatni nektek ebből, mielőtt rátérünk a három tipikus kísértésre, amit látunk ebben a történetben, hogy hogyan is dolgozik a sátán. Nagyon sok izgalmas részlet van egyébként ebben a történetben, amit érdemes lenne így körbejárni, de hát időnk nincs rá. Szóval az első stratégia ezt kétszer is alkalmazza, ez az, amit az első emberpárnál is alkalmazott először, a kétség fölkeltése. Ugye van egy kis szó itt, kétszer is, mind a két kísértésben a háromból megjelenik, hogy ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, vagy vezd le magad innen a templom párkányáról. Az első ilyen dolog, ami az ördögnek ott van a stratégiájában, az a ha Isten fia vagy, tehát hogy te kihez is tartozol, ez az identitásnak a támadása. Tehát fontos megértenünk, hogy a kísértés az sokszor belül kezdődik, és ahhoz kapcsolódik, hogy én mit gondolok magamról, ki vagyok én. Ugye az atya az előző történetben, a bemerítkezésnél azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ez a legerőteljesebb, legszebb, legcsodálatosabb deklaráció, amit átélhet valaki a szívében, amikor mi is azt értjük meg, hogy Isten elfogadott minket, a gyermekének tekint minket. Ezt az ördög azért nem veszi túl komolyan. Bele kell, hogy épüljön az identitásunkba, és ha beépül, ez egy nagyon erős védelmet jelent. De ő ezt támadni fogja, ha Isten fia vagy. Mert hogy ugye az vagy, elvileg, vagy mégse. Veti fel a kérdést ugye az ördög, nagyon ügyel, hogy ilyen finoman adagolja ezt a kétséget, ezt a ha. Egyetlen egy kis szócska. Ugyanezt történik az első emberpárnál, csak ugyan? Ugyanez a kis apró kis gondolat. És hogyha elindulunk a lejtőn ezzel, hogy megkérdelezzük, hogy kik is vagyunk, akkor ugye baj van, ott vesztésre állunk. Tehát itt az identitás támadása az egyik stratégia az ördögnek. Ugye valami olyat mond, hogy hát igen, induljunk ki abból, hogy Isten fia vagy, de azért ezt nem ártana ellenőrizni. Tegyél már csonát a magad érdekébe, éhes vagy, hát 40 napja nem ettél, itt vannak ezek a kövek, hát neked, ha Isten fia vagy, semmibe se kerül, tegyél egy csodát a magad érdekében, és csinálj kenyeret ezekből a kövekből. A másik, ugye egy igen, induljunk ki abból, hogy Isten fia vagy, de azért nem ártana ezt bizonyítani a többiek számára is, például leugorhatnál innen a templomnak a párkányáról. És hát ezekre majd még visszatérünk, de a lényeg, vegyük észre, hogy a közös, ez a ha valóban Isten fia vagy kérdéskör, az identitás. Ki vagy te? Tényleg Isten fia vagy? Ugye az ördög ugyanezt támadja bennünk is, hogy ki vagyok én? Erre a kérdésre fontos válaszok sokféle szempontból érkeznek nekünk, vagy magyarázzuk, vagy határozzuk meg magunknak. Az egyik a kihez tartozás. Tehát az identitás például azon is múlik, hogy kihez tartozok. Én például a szüleimnek a fia vagyok, feleségemnek férje, gyerekeim apja, unokám nagypapája, két bátyámnak az öccse, néhány ember barátja, de tovább mehetek, hogy egy gyülekezetnek a tagja, egy városnak a polgára, egy nemzetnek az állampolgára, és ugye keresztényként fontos nekünk még ez a ki vagyok én, a kihez tartozom kérdéskörbe, hogy még fontosabb, hogy Istennek a gyermeke, és sok más hasonlóképpen Isten gyermekének a testvére Krisztusban. Tehát ez a kihez tartozó a kérdés, az identitásunknak a legmélyebb rétegeit érinti. És hogyha az ördög ezt támadja, hogy ha valóban Isten gyermeke vagy, és ott nyer, ebben bizonytalanunk kell, ez megkérdőjeleződik, ez gellert kap, akkor sérülékenyé befolyásolhatóvá válok, könnyű prédává válok a gonosz számára. Most például zajlik egy komoly társadalmi krízis, ami az egyházakat is elérte. És olvasom a sajtóban, hogy vannak testvéreink, akik közismertek, és ennek hatására úgy döntöttek, hogy elhagyják az egyházukat. Nem szabad. Ezt a kérdést ilyenkor még jobban kell tisztázni. Ki vagyok én? Kihez tartozom? Istenhez is tartozom, és az ő népéhez is tartozom. És igen, nagyon nehezek ezek a napok ilyen szempontból, sok fájdalmas kérdésre kell választ adni, meg kell térni, bűnbánatot kell tartani több mindennel kapcsolatban az egyháznak, vagy az egyházaknak. Nem szabadna megsértődni azokon a kérdéseken, amiket föltesz nekünk a társadalom most, de nem szabadna ennek a feszültségét úgy feloldani magunkban, hogy hátat fordítunk Isten népének. Nem szabadna önmagunk miatt sem, meg Isten népének a megújulása érdekében sem. Miért fontos ez? Mert Jézusnak a megkísértésről szóló története azt mutatja, az egyik tanulsága az, hogy a győzelemhez egy egészséges identitás kell. Jézus nem akarta bizonyítani, hogy ő valóban Isten fia. Ő tudta, ragaszkodott ehhez. Tudta, kitől jött, tudta, miért jött, és hogy ki az, aki mögötte áll. Ez az egészséges identitás, hogy én Isten gyermeke vagyok, és az ő népének a tagja vagyok, ez kell a sátán feletti győzelemhez. Kapcsolat Istennel, kapcsolat emberekkel, feltétele annak, hogy győzzünk. Sokszor nem úgy gondolunk egyébként a keresztény közösségre, ami ebből a szempontból fontos. Pedig igen. A közösség az nem csak azért fontos, mert különböző szociális szükségleteinket Isten ezen keresztül tölti be, hanem azért, mert amikor a közösséghez tartozom, akkor a gyülekezet fejéhez is tartozom, aki a Krisztus. És azokhoz az emberekhez is tartozom, akiből az ő teste fölépül. És nem az a kérdés, hogy ez egy tökéletes közössége, maga az Úr Jézus elmondta, hogy ez nem lesz az, amíg visszajön a földre. Ugye sok mindennel fog küzdeni ez a közösség. De mégis az egészséges identitás az kapaszkodik Krisztusba, a főbe, és a testvérekbe, a testbe. És ez feltétele a gonosz feletti győzelemnek a záloga. És hát itt fontos nekünk föltenni ezt a kérdést magunknak, hogy na, akkor én ezzel milyen viszonyba állok. A másik ilyen stratégiája az ördögnek, az a könnyebbik út, az alternatív útnak a felkínálása. Szóval, mintha azt mondaná itt, hogy figyelj Jézus, hát ez tök király, tiszteletre méltó, amit csinálsz. Már 40 napja nem ettél itt, egyfolytában imádkozol, böjtölsz, le a kalappal, szuper. Nagyon klassz. Nem semmi. Ha jól sejtem, mondja az ördög, ugye az a szándékod, hogy az uralmat visszavedd, amit az ember balgán nekem átjátszott. És hát az a helyzet, hogy tényleg az enyém, én pedig annak adom, akinek akarom. És tudod, a tied lehet. Szívesen neked adom. Felajánlok egy könnyebb utat. Gyorsabb is, egyszerűbb is, kevésbé fájdalmas, sőt, egyáltalán nem fájdalmas, nincs szükség hozzá keresztre, nem kell bajlódnod az értetlen tanítványaiddal, nem kell harcolnod a vallási, meg a politikai vezetőkkel vitatkoznod, semmi erre nincs szükség, egy dolgot kérek tőled, ez csak néhány perc, puszta formaság, borulj le előttem, kicsit csodálj, néhány perc az egész, és a tied lehet. Ez már egy ilyen frontális bevállaló stratégiája az ördögnek. Abban bízik, hogy ugye amit kínál, annak a jelentősége olyan nagy, és a bekerülési költsége olyan kicsinek tűnik, hogy ez egy értelmes ajánlat. Ez egy értelmes üzleti ajánlat Jézusnak. És annál is inkább, mert hogy a cél nem változik. Jézus azért jött tényleg, hogy az uralmat visszavegye a gonosztól. Hogy Isten országának az uralma alá kerüljön az emberiség újra. Ezért jött. Jól mondja a sátán, mégis ezt fogja ő visszaszedni. De benézte a sátán azt, hogy Jézussal lehet-e üzletet kötni. Itt a lehetőség ugye az arról szól, hogy elérheted ugyanazt a célt, Jézus, nem kell azt feladnod, az egy nagyon szent, nagyon fontos cél, azt elérheted, de én fölkínálok egy másik utat. És hogy ez tényleg reális ajánlat volt-e vagy sem, gondoljatok csak arra, hogy Jézus a Getsemáné kertben végülis miért imádkozik vértverítéket imádkozva. Ő is ezt mondja az atyának, hogy atyám, ami most rám vár, amiben az nekem kerülni fog, amit el kell engednem, és amit le kell tennem, és amit át kell élnem, az nekem iszonyú. Ha csak egy lehetőség van arra, hogy más úton jussunk el a célhoz, akkor vedd el tőlem ezt a poharat. Tehát amit itt az ördög ajánl, ez nem volt annyira butaság az ő részéről. Mit kezdjünk mi ezzel? Ugye egyből látszik az, hogy az a filozófia, hogy a cél szentesíti az eszközt, az megbukik. Nem szentesíti. Nem szentesíti az eszközöket a cél. Isten céljait csak Isten útjain és az ő módszerével szabadna vagy lehetne elérni. És hogyha ránézünk az egyház történelemre, akkor azt látjuk, hogy már sokszor nyert az ördög csatát ezzel a trükkel. Becsapott minket a gonosz. A történelem során az egyház sokszor elhitte azt, hogy könnyebb, kényelmesebb, nagyon dicsőséggel kecsegtető úton is el lehet érni a célt, teljesíteni lehet a küldetést, meg lehet valósítani a missziót. De nem lehet. Valahogy sikerült elhitetni a gonosznak azt, hogy a cél szentesíti az eszközt, hogy a világ által adott hatalom és erőforrások segíteni fognak a missziónk, a küldetésünknek a céljait elérni. De Jézus annak érdekében, hogy megváltson minket, nem egy földi trónra ült fel, hanem a keresztre ment fel. Nem földi gazdagságot szerzett, erőforrásokat, pénzügyi erőforrásokat ehhez is használt föl, hanem itt a földön szegényé lett értünk. Szóval az egyház nem hiszem, hogy járhat más útat, ha tényleg Jézust követi. Mi köze van ehhez nekünk? Gondoljuk. Hát ez a nagyvezetők dolga ezen mélázni. Nem így van. Krisztus teste tagokból épül. Mindannyian kellünk ehhez. Most ebben nincs idő belemenni, de van egy nagyon jó kutató, egy hölgy, és azt írja, hogy nem csak rossz vezetés létezik, hanem rossz követés is létezik. Illetve azért létezhet a rossz vezetés, mert létezik a rossz követés. Mi felelősek vagyunk a közösségeinkért, a gyülekezeteinkért, az egyházainkért. És a mi döntéseinken is múlik, hogy a közösségünk hogy áll ezekhez a kérdésekhez. Szóval a személyes életünk terén is működik a könnyebb útnak a stratégiája, hogy az ördög azt mondja, hogy kevesebb munkával, kevesebb áldozattal, kevesebb energiával is el lehet érni célokat, és tényleg lehet, csak az nem krisztusi lesz. És közösségi síkon is működik ez, hogy egy egész közösség, egyházak gondolkodhatnak így. Tehát mit látunk a kísértés természetéről? Hogy nem tűnik annyira rossznak és gonosznak első hallásra, amit az ördög kínál. Hogy megdöbbentően, zavarba ejtően jó ajánlatokat tud tenni. És fontos észnél lennünk. Ugye majd látni fogjuk, hogy azt mondja Jézusnak a szükségletét megcélozva, hogy hát éhes vagy, hát változtasd a köveket kenyérre, hát kinek nincsenek szükségletei. Ismertségre lenne szükséges figyelemre, hogy hirdesthesd az ígét? Hát ugorj le a templomról, egybe fölfigyelnek rád. A célod gyors elérése fájdalom, szenvedés nélkül. Borulj le előttem, és neked adom, amiért jöttél. Szóval végülis az ördögnek zavarba ejtően jó ajánlatai tudnak lenni, és itt a Biblia arra hív bennünket, hogy legyünk résen, szükségünk van arra bölcsességre, amit csak két dologból meríthetünk, a Szentírásból és Isten lelkének a vezetéséből. Különben jónak látszó dolgokkal is lépre csalhat bennünket az ördög. Na nézzük meg a három kísértést egy kicsit közelebbről. Az első kísértés a szükségletekről szól, ugye kövekből kenyeret. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Ekkor az ördög így szólt hozzá, ha Isten fia vagy, mondd ezeknek a köveknek, hogy változzanak kenyérré. Jézus így válaszolt, meg van írva, ugye, nem csak kenyérrel él az ember. Miről szól ez a kísértés? Hát a szükségleteinkről. Vannak szükségleteink. Fontosak a szükségleteink. És főleg akkor vagyunk kísérthetőek, amikor ezek veszélyben vannak, vagy amikor a hiányát szenvedjük. Kísérthető egy ember, amikor elveszít valamit, amire szüksége van, egy kapcsolatot. Az egzisztenciáját, például a munkáját. Hogyha, mit tudom, a felesége terhes és szexuálisan éppen tartózkodó életet kell élni átmenetileg, kiszolgáltatottá válik. Most mosolyogtok, de egy férfi már nem tud elmenni ugye a munkahelyére, hogy kilépve az ajtón ne nézne szembe velem, tudom én hány csinos nő a plakátokról, vagy az interneten, ugyanez a hölgyeknek is már kutatások szerint komoly probléma. Szóval a lényeg, hogy vannak szükségleteink. Isten teremtett minket így. De vannak helyzetek, amikor ezek a szükségletek nem töltődhetnek be úgy, hogy optimális az életünknek adott pillanatában vagy időszakában. Akkor mit csinálunk? Elfogadod az első munkát, mert sokat fizetnek? Vagy megnézed, hogy oké, de mit kell adnom cserébe? És folytathatnám tovább. Tehát nagyon sok olyan helyzet van, ami a szükségleteinkről szól, ami normális és fontos nekünk, de ez alkalmas lehet arra, hogy a sátán kísértsen bennünket. Ha nincsenek szükségleteink valamilyen területen, ott igazából nem nagyon van fogás rajtunk. Szükségünk van szeretetre, a figyelemre, az elfogadásra, a valakihez tartozásra, a jelentőség tudatára, és egy csomó mindenre az anyagiakon túl lelki dolgokra. Tehát ezek a szükségletek, ezek alkalmasak arra, hogy a sátán részt keressen rajtunk, főleg amikor betöltetlenek, amikor annak ellenére kell megmaradnunk amellett, ami jó, hogy valami hiányzik, amire szükségünk lenne. Én nem tudom, van-e ilyen nektek az életetekben, nekem egy csomó szó van ilyen. Vagy éppen most aktuálisan van-e valaki, aki ezzel küzd? A lényeg, hogy itt az ördög azt mondja Jézusnak, hogy az önmagad szükségletét állítsd a cselekedeteidet, cselekvéseidnek a középpontjába. Ne foglalkozz most mással. Te éhes vagy. És te képes vagy arra, hogy a köveket kenyérre változtasd, akkor most tedd meg, magadért cselekedj. És nem tudom, föltűnt-e nektek, de nagyon érdekes az Új Szövetségben, hogy Jézus annyi ember érdekében tett csodát, soha egy helyzetben sem tett csodát magáért. Ez egy nagyon érdekes dolog. Szóval amikor az ember elkezd magára fókuszálni, és azt mondja, hogy ami nekem kell, és ami nekem jár, az van olyan fontos, hogy most semmi másra ne figyeljek, csak erre figyeljek, akkor ott előbb-utóbb baj lesz, és feltételezni lehet, hogy ott benne van a gonosz, valahogy ezt használni akarja. Jézus elismeri, tehát figyeljük meg, hogy nem azt mondja, amikor válaszol a sátánnak, hogy á, nekem ezekre nincs is szükségem. Nem azt mondja, hogy nem kenyérrel él az ember, hanem azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Hogy van itt más összefüggés is, amit figyelembe kell venni. Igen, most éhes vagyok, igen, ez kellemetlen, igen, ez sokáig nem tartható fent, de van egy másik összefüggés is, amire most nekem figyelnem kell. És sátán, takarodj, mert meg van írva, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem az Isten igéjével is. És Jézus kitart, és látjuk, hogy a szükségleteket Isten is komolyan veszi. A történet végén lehet olvasni, hogy angyalok jöttek és szolgáltak neki. Szóval az első kísértés arról szól, hogy megtámadhatóak vagyunk a valódi szükségleteink felől. És figyelnünk kell arra, hogy több összefüggésben is kell ezt látni, nem csak azt, hogy nekem jár, nekem kell, nekem szükségem van rá. És számíthatunk arra, hogy Isten ezt tudja, és meg fogja adni a maga idejében, de tartsunk ki. Ne elégítsük ki olyan úton, amit a gonosz kínál nekünk, mert fog kínálni megoldásokat. Nagyon sok elérhető. A második kísértés az a hatalom, mint könnyebb út. Erről már volt részben szó. De ugye ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta, neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez. Jézus így válaszolt neki, meg van írva az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ez az ajánlás, már az előbb mondtam, a küldetésének, az Úr és küldetésének a lényegéhez kapcsolódik, és végülis az van benne, hogy válassz egy alternatív másik utat. A célod megmaradhat, én azt nem kérem el tőled, tiéd lesz a hatalom, aztán azt csinálsz, amit akarsz. Csak az útra adok egy javaslatot, borulj le előttem. Vezet ehhez a nemes célhoz egy könnyebb út, végülis ezt mondja az ördög. És valóban az Úr Jézus küldetéséhez hatalomra van szükség. Nem fog menni a megváltás munkája hatalom nélkül. Ugye a hatalmat úgy is definiálják, hogy az a képesség, hogy valaki eléri a céljait, akár mások akarata ellenében is. Ezt tökéletesen leírja, mert Jézusnak voltak céljai, az ördögnek ezzel ellenkező akarata volt, meg egy csomó embernek akkor, a vallási és a politikai vezetőknek, és Jézus ennek ellenére el kellett, hogy érje a céljait. De hogy beszélt ő például a hatalmáról, hogy neki mire is van hatalma, vagy mire akarja használni a hatalmát? János 10:18 azt mondja, hogy ott az Úr Jézus, hogy nekem hatalmam van arra, és figyeljetek oda, nem azt mondja, hogy hatalmam van arra, hogy elvegyem mások életét, hanem hogy hatalmam van arra, hogy letegyem az életemet. És hatalmam van arra is, hogy felvegyem azt. Egy teljesen más logika. Amikor Jézus a mennybe megy, a Máté evangéliumának a végén is tisztázza, hogy az egyház se fog boldogulni hatalom nélkül a küldetésével. De mit mond? Azt mondja, hogy nekem adatot minden hatalom, ezért menjetek. Szóval ne azt akarjátok, hogy nektek legyen hatalom, elég nektek, hogy nekem adatot minden hatalom. Menjetek. Szóval a hatalom, mint kísértés, ez egy nagyon fontos dolog, már utaltam arra, hogy a kereszténység ezzel hogyan küszködött a története során, és hogy újra és újra meg kellett térni, meg kellett újulni ezzel kapcsolatban. Van legitim útja a hatalomhoz való hozzájutásnak, és annak a használatához. Ez az áldozaton és a felelősségvállaláson keresztül lehetséges. Jézus példája ezt mutatja. Az ördög ajánl egy másik utat, hogy használhatunk mi pozícióból, akár világtól kapott hatalmat is a céljaink elérésére, ez nem a Jézusi út. Nem könnyű egyébként ebben benne lenni, főleg vezetőknek, de ne gondoljuk azt, hogy ez csak a nagy politikának a problémája, meg az egyházak vezetőinek a problémája, meg a gyülekezet vezetőinek a problémája. Ugyanezt a játékot lehet játszani egy családban is, egy baráti körben is. Egy kisebb munkahelyi közösségben is. Ugyanúgy lehet játszani a hatalmi játszmáinkat. Itt Jézus azt mondja el végül is, hogy ő nem fogadja el azt, amit a világon keresztül, itt az országok, amiket bemutat neki a sátán, kaphatna meg. Ő azt a hatalmat használja, ami az áldozathoz vezet, és a szolgálathoz. Erre hív bennünket is. Létezik a hatalomnak ez a másik formája is. Tehát amikor egy könnyebb út látszik, hogy hozzáférjünk valamihez, és hatással lehessünk rá, és ott nincs szükség arra, hogy az egónkat egy kicsit visszavegyük, nincs szükség arra, hogy áldozatot hozzunk, nincs szükség arra, hogy megalázzuk magunkat, és szolgáljunk, az lehet, hogy nem az az út, amin Jézus jár. Akkor is, ha lehetőséget kapunk, hogy valamihez hozzáférjünk, és hatással legyünk. Jézus erre nemet mond, és egy másfajta hatalmat használ, ami az áldozatválláson keresztül történik. A harmadik kísértés, ez ugye a templom párkányáról ugorj le, ez a népszerűségnek, az ismertségnek a kísértése. Ugye itt olvastuk, hogy fölvitte a templom párkányára, és azt mondta, hogy ugorj le, és itt most már belekeverte a vallásos dolgokat is, sátán is ért ehhez. Meg van írva, hogy az angyaloknak megparancsolta a felület, hogy őrizzenek téged, a tenyerükön hordoznak, hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe. Tehát ez egy olyan mutatvány, Jézus, ami neked semmilyen kockázatot nem rejt magába. Jézus így válaszolt, megmondatott, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Miről szól ez? Az ördög jól tudja, Jézus azért jött, hogy prédikáljon, gyógyítson, ördögöket üzzön. A jelentős részéhez, például az igehirdetéshez kell az, hogy odafigyeljenek rá. Szüksége van arra, hogy az emberek figyeljenek rá. Ez a népszerűségnek a kísértése, amiről itt szó van, hogy oké, de miért figyelnek rád? És hogy miért tudta ezt az ördög felajánlani? Azért, mert tudjuk egyébként a kortörténeti adatokból, hogy a mesiást ebben az időben nagyon várták a zsidók vissza, és sokféle elképzelés volt arról, hogy ha jön, hogy fog megjönni. Az egyik legnépszerűbb az volt, hogy az égből, tehát föntről lefelé fog érkezni. Nem gondolta senki azt, hogy majd egy istálóban, egy jászolba fog érkezni. És amit az ördög itt ajánl, azt mondja, hogy hát játsszuk ezt el. Hát nem az égből, de a templomnak az ormáról. Ha leugrasz, az ugyanígy föntről lefelé, mindenki el lesz szájulva. Egyből fölfigyelnek rád, megírják az összes sajtótermékben, hogy valaki leugrott. Mint hogyha ma a parlament kupolájából valaki leugrana oda térre, hát akkor egyből pártállástól függetlenül fölfigyelnénk rá, hogy hoppá, hát az ilyet. Nem szokta túlélni, ki ez az ember, érdemes odafigyelni rá. Tehát valami ilyesmit ajánl az ördög. Adom neked tálcán a stratégiát a népszerűséghez. Tehát úgy viselkedik egyébként, mint egy ilyen politikai tanácsadó, hogy így lehetne ezt a célt elérni. Kockázat szinte semmi, mert hogy megvan írva, hogy téged az angyalok fognak őrizni. Miről szól ez? Tehát egyrészt a népszerűségről, de lépjünk egyet tovább, hogy ez szól arról is egy kicsit, hogy igazítsd mások elképzeléséhez és elvárásaihoz a viselkedésedet és a szavaidat. Ők ezt várják. Jézus, értsd meg, hogy a betlehemi istáló meg a jászol, ahogy te jöttél, az nincs benne itt a közösségi elvárásokban. Megmértük, közvéleménykutatás volt, megmértük, nincs benne. Ami benne van, az az, hogy föntről lefelé valahonnan az égből fog érkezni a mesiás, csinálj úgy, mintha. Jászd ezt el! És ugye ez a fajta lehetőség az életünkben nagyon sokszor előáll, hogy egy ilyen fajta alternatív valóságot generáljunk mi is magunk körül. Tudjuk, hogy hát mit várnak a munkahelyen, mit várnak a gyülekezetben, mit várnak otthon. Játsszuk el! Nem veszélyes. Tehát, hogy ez igazából az ördögnek egy nagyon jó lehetőség arra, hogy elvegye tőlünk azt, amit kaptunk Istentől, hogy az embereknek a különböző elvárásaihoz igazodva éljük az életünket. Egyébként be kell valljam, hogy például azoknak, akik egy gyülekezetet vezetnek, igét hirdetnek, ez egy alap kísértés. Minden egyes vasárnap, amikor szószékre állunk. Higgyétek el, nincs olyan ige hirdető, amelyik úgy jönne föl a szószékre, hogy na én ma szeretnék megszégyenülni a hallgatók előtt, és arra vágyom, hogy mikor kimennek az ajtón, azt mondják, hogy na ekkora hülyeségeket még soha nem hallottam. Nem, minden egyes ige hirdetőnek ott a kísértés, hogy mit hallgatnának ezek az emberek szívesen. Mi az, ami tetszene nekik, ami jól esne nekik, ami illeszkedik a vágyaikhoz. Hát próbáljuk ezt kielégíteni. De ez nem csak az igehirdetőknek a kísértése, ez minden hívőnek a kísértése. Kinek akarunk mi megfelelni? Kinek az elvárásaihoz akarjuk igazítani azt, amit éppen teszünk, mondunk, képviselünk, vagy éppen nem teszünk, és nem mondunk, és nem képviselünk? Ebben benne volt ez is. Népszerűnek lenni könnyebb úgy, hogy az emberekhez igazodunk. De ugye Pál azt mondta, hogy ha embereknek akarnék tetszeni, Krisztus szolgája nem lennék. Jézus meg azt mondta, hogy ha én az embereknek akarnék tetszeni, akkor a mesiás nem lennék. Én az atyának akarok tetszeni. És ugye itt is a Szentírásra hivatkozik. Még számtalan dolog van ebben a történetben, például az is nagyon izgalmas, hogy az ördögnek a stratégiájába beletartozik ez a permanens nyomulás. Mert mit olvasunk a történet végén, hogy amikor befejezte az ördög a kísértést, minden kísértést, akkor mit csinált? Eltávozott. És van ott egy szó, ami nagyon bosszantó, de jó lenne, ha nem lenne ott, egy időre. Szóval az, hogy ma elvesztette a csatát, az nem jelenti azt, hogy ő holnap nem fog újra próbálkozni, és stb. Tehát rengeteg érdekes dolog van ebben a történetben, benne érdemes egy kicsit átrágni ezt, ma ebéd után aludtunk egyet, és fölébredünk, olvassátok-e még egyszer, és nézzétek meg, hogy annyi fontos dolog van benne. Szóval sok mindenről nem esett szó most, de mi az Úr Jézus követői vagyunk, az ő tanítványai. Oka van annak, hogy ez a történet benne van a Bibliában. Először is, hogy a reménységünket megszilárdítsa, hogy a gonosz legyőzhető. És már le is győzték. Ugye? Már ebben a történetben nincs benne, de tudjuk, hogy ahogy megyünk végig az evangéliumokon, hogy oda fogunk kérni, hogy a sír üres volt. Jézus föltámadt. És a gonosz levettetett a mennyből, ahogy Jézus mondja a tanítványainak, hogy láttam leesni a mennyből. Szóval megnyerte már valaki ezt a csatát, és mi is megnyerhetjük ezeket a küzdelmeket Krisztussal együtt az ő dicsőségére és sokaknak a javára. De azért sok dolog benne van ebben a történetben, ami figyelmeztetés. Hogy legyünk észnél, és igazából a gonosszal szemben csatákat nyerni nem lehet más stratégiákkal, csak a krisztusi stratégiákkal. Kövessük őt. Járjuk azt az utat, amit ő járt. És még egy dolgot szeretnék a végén kiemelni, hogy bármilyen furcsán hangzik most majd, amit mondok, hogy ebben a történetben vannak olyan dolgok, amikben mi nem tudjuk követni az Úr Jézust, és hogy néha elég, ha nem követni akarjuk őt, csak mondjuk megelégszünk azzal, hogy csodáljuk őt. Sokat segíten nekünk. Például egyháztörténelemnek nem nagy témái, de tudjuk azt, hogy néhányan már belehaltak abba, hogy ezt a 40 napos böjtöt akarták leprodukálni magukban. Ez a történet nem erről szól, hogy ilyen dolgokba utánozzuk Jézust, hanem hogy tanuljunk tőle. És vannak dolgok, amikben nem tudjuk őt követni. Mi nem tudunk a keresztre menni. Egy csomó minden nem tudunk tenni, amit Jézus tett. De tudjuk csodálni őt. Szóval egyszerre lehet a példánk, és egyszerre lehet a hősünk. Egyszerre tanulhatunk tőle, és egyszerre reménykedhetünk abban, amit csak ő tud megtenni, és ő már meg is tette, és teszi folyamatosan. És ez a két dolog együtt segít nekünk győzni a gonosz felett. És győzhetünk a gonosz felett Isten dicsőségére, és sok-sok ember javára. Úgyhogy szeretnélek most arra kérni benneteket, hogy egy picit csukjuk be szemünket, és befelé figyeljünk, vagy befelé és fölfelé, hogy neked ebből a történetből, az Úr Jézusnak az életének ebből az epizódjából mi az, ami fontos volt most? Mi az, amire rezdül a szíved, amire rezonálsz belül, és válaszolj valahogy Istennek, így magadba imádkozva, és egy picit csend után én befejezem imádsággal, és átadom a szót, hogy imádkozzunk. Úr Jézus, dicsőítünk téged azért, amit láthatunk ebben a történetben. Köszönjük, hogy ránk gondoltál, és nem választottad a könnyebbik utat, hanem engedelmes voltál egészen a kereszt halálig, és hogy ezért felmagasztalt téged az Atya. És olyan nevet ajándékozott neked, amire egyszer minden tért meg fog hajolni. Köszönjük, hogy ez a győzelem a mi győzelmeinknek is a biztos záloga. Szeretnénk a példádat is követni, de szeretnénk téged csodálni is, aki te vagy, és amire te vagy képes. És segíts nekünk, Úr Jézus, komolyan venni azokat az élethelyzeteket, amikor kicsibe vagy nagyba nekünk kell megküzdeni a gonosszal az életünkben, a közösségeinkben. Köszönjük neked, hogy van lehetőségünk győzni. Köszönjük, hogy van lehetőségünk az ige és a lélek munkája alapján fölismerni a gonoszt ott is, amikor ő elmaszkírozza magát, és olyan csodálatosnak a világosság angyalának tünteti fel magát, és hogy nem kell nekünk lépre menni. Köszönjük a világosságot, amit te jelentesz az életünkben. Segíts nekünk rád figyelni, benned hinni, küzdeni. És köszönjük, Úr Jézus, hogy amikor mégis elesünk, akkor is tudhatjuk, hogy a te kereszt halálod, az a váltság, amit értünk, véghez vittél, az elegendő a bűnbocsánatra, elegendő arra, hogy talpra álljunk, elegendő arra, hogy megújuljunk, hogy helyreálljon a kapcsolatunk újra és újra veled. És Köszönjük, hogy ez is a győzelemnek a része. Segíts nekünk, Úr Jézus, így bemutatni téged a kortársainknak. Amen.